című műsorát hallják, amely a kábítószerfüggőségről és az abból való szabadulással foglalkozik. Üdvözlöm azokat a hallgatókat, akik átjöttek velünk csütörtökről keddre, és üdvözlöm azokat is, akik most a keddi napon csak véletlenszerűen hallgatnak minket. Remélem, hogy ez a napváltás még több hallgatót vonz hozzánk, és még több hallgatóhoz el tudunk így érni. Azt feltételezem, hogy akik csütörtökön hallgattak, azok most átkapcsolnak a keddre, akik pedig most hallják meg először esetleg, mert csütörtökön nem értek rá, azok pedig hűséges hallgatóink maradnak. Mondom ezt gondolom műsorvezető társam Nemes Hajnal nevében is, aki itt ül mellettem, és itt ül velem a stúdióban Bődi Gergő is, aki ma a vendégünk, ő Ráckeresztúrról érkezett hozzánk, és vele próbáljuk meg kibogózni ezt a misztikus dolgot, amit függőségnek, szenvedélybetegségnek és egyéb más dolognak titulálnak. Az ő életén keresztül próbálunk meg eljutni önökhöz, és hogyha eljutottunk önökhöz, akkor nyugodtan becsatlakozhatnak önök is az adásba. Ezt meg tudják tenni a 061-374-0904-es telefonszámon. Ezt elmondom még egyszer, 061-374-0904-es számon várjuk az önök hívásait. Nyugodtan tárcsázzanak minket, és kérdezzék Gergőt, vagy akár Hajnalt, vagy akár engem, ami eszükbe jut, azt nyugodtan meghallgatjuk, nyugodtan tegyék fel, mi meghallgatjuk, és megpróbálunk rá a legjobb tudásunk szerint válaszolni.
Áldás békesség, én is szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatóit, és szeretettel üdvözöllek, Gergő. Mi meg nem ismerjük egymást, de úgy érzem, hogy elég érdekes műsor elé nézünk. Illetve, ahogyan a Laci is említette, hogy számunkra is ez egy új csapattal összejövő adás lesz, új kihívásokkal, új emberekkel, úgyhogy nekünk is egy kicsit, még ha az adás nem is új, de maga a mód, ahogyan most vagyunk ebbe a keddi műsorba, ez számunkra is újdonság, úgyhogy remélem, hogy egy kicsit a műsor ezáltal meg is újul, illetve valami új szint is tudunk venni, úgyhogy örülök, hogyha csatlakoznak önök is hozzánk. Úgyhogy üdvözlünk, Gergő, és ha tudod, akkor egy kicsit mutatkozz be, mutasd be magad.
Áldás békesség, jó estét kívánok, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Az én nevem Bődi Gergely, 34 éves múltam, Budapesten születtem, és ott is éltem. Ma fél éve vagyok Ráckeresztúron. 2001 óta harcolok én tulajdonképpen a függőségemmel, a kis saját rossz elemeimmel, és igazából ez azt jelenti, hogy ez az ötödik próbálkozásom a tiszta életre, és most gondolom úgy, hogy én Isten segítségével ezt meg fogom tudni teremteni magamnak, illetve a Kimnek, a református otthonnak és annak a sok srácnak, akik velem együtt vívják ott nap, mint nap a harcukat, és egyelőre azt hiszem, hogy a boldogság az, ami kitölti a mindennapjaimat, amik mostanában így egyre változatosabbak, és egyre több örömöt adnak itt tisztán, és nagyon örülök, hogy itt is lehetek most, és főleg annak, hogy ott lehetek, és abban, hogy kezdenek helyreállni így az emberi kapcsolataim, így barátokkal, ismerősökkel, rokonokkal, családtagokkal, és azt hiszem most már ismeretlenekkel is.
Gergő, mesélsz nekünk kicsit a gyerekkorodról, hogy jutottál odáig, hogy 15 év kábítószerfüggőséget tudsz magad mögött. Mi volt az első emléked gyerekkorodból?
Első emlékem nagyon gyerekkorból, talán ezek a lakókocsis kirándulások külföldön, ugye a szüleimmel, húgommal, ezek általában ilyen közeli európai országokat jelentettek, Bulgária, Ausztria, nekem ezek a kirándulások maradtak meg, amikről ugye őrzöm a fényképeket is.
Akkor jól értem, hogy ezek jó emlékek?
Ezek nagyon jó emlékek.
És mi az, ami rossz emlék esetleg?
Hát rossz emlék nekem mindig magammal kapcsolatban van, talán így az iskolában a beilleszkedés, vagy hogyha csúfoltak, én nagyon nehezen viseltem az ilyesmit, és valahogy így be is vonzottam ezeket az embereket, és így ezáltal egy idő után minden fontosabb lett, mint a tanulás.
Kirekesztettnek érezted magad esetleg az iskolában, vagy milyen tanuló voltál?
Hát ugye általános iskola közepéig, 5-6. Osztályig általában így jó vagy kitűnő, és nem is kirekesztettségnek mondanám talán, hanem ilyen meg nem értetnek. Így én mindig ilyen jódumás, szemtelen voltam, és talán egy kicsit így gondolkozásban gyorsabb voltam, és sokszor ezt nem éreztem úgy, hogy elismerik, inkább vádoltak csalással vagy puskázással, és mivel én elég nagy szabadságot kaptam, így gyorsan belekeveredtem egy olyan társaságba, ahol ezekkel a képességekkel gyorsan előrébb lehetett jutni, vagy könnyebb volt beilleszkedni.
Ezt most nem értem, hogy honnan kaptál szabadságot? Otthonról?
Otthonról, igen.
Uh-huh. Ez önben nyilvánult meg, vagy mikor?
Hát én elég gyorsan elértem azt a megbízhatóságot, hogy tudom, én elmehettem közértbe, elintézhettem kisebb dolgokat, vagy elmehettem rokonokhoz, és kezdetben ez nagyon feldobott, éltem vele, de aztán nem éreztem jól magamat a korosztályommal. Uh-huh. Így ők csinálták rendesen az életüket, tanultak, a szülők szigorúbban fogták őket. Én is szeretetet nagyon sokat kaptam, odafigyelést is, de szabadságot is, és én a szabadsággal nem tudtam élni.
Tehát pont az jutott eszembe, hogy ugye azért elég hosszú drogkarrier áll előtted, vagy mögötted, most már remélem, hogy mögötted, hiszen ugye ötszeri próbálkozást említettél, de úgy gondolom, hogy mindegyiknek megvan a maga tanulsága, és nem, ezek nem feltétlenül hiába valóak, hogy azért eljutottál ide, és most már ennyi idő óta kitartasz. De ilyenkor bennem mindig felmerül az, hogy viszonylag korán kezdődik ez a korai életkorban, hogy mennyire ismerheti egyáltalán meg ez az egyén magát, hiszen majdnem ugyanannyi időt töltöttél az életben a drogfogyasztással, mint nélküle. Hogy mennyire tudja valaki azt mondani, mondjuk akár a terápia előtt vagy közben, hogy én tudom, hogy ki vagyok, vagy valamennyire ismerem önmagam, hiszen ugye igazából serdülő korban kezdődik valamilyen szinten, hogy keresem, hogy ki is vagyok. Tehát, hogy vagy te ezzel? Ezt még szerintem sose kérdeztem meg, de mindig ott volt bennem valahol, hogy ezzel egyáltalán hogy áll egy ilyen egyén?
Elég rosszul igazából. Én nem gondolom úgy, hogy különösképpen ismerném magam. Ahogy ugye mentek az évek, és mindig elbuktam ezekbe a dolgokba, így általában így a lelkiismeret, furdalás, a szégyen, és azok a képességek, amiket azért vettem föl, vagy fejlesztettem ki, illetve azok domborodtak annyira előre, amikkel én ezekbe a társaságokba egész jól el tudtam mozogni. Szó se lehet olyanról, hogy megéltem volna a kamaszkorban a szerelmeket, vagy a csalódásokat, vagy ezeket a normális emberi dolgokat. Volt egy ilyen külső, a belsőt pedig elnyomtam. És így ebbe kerestem volna magam, de én megelégettem ezzel.
Hogy ugye azért mennyire ismerjük önmagunkat, lehet egy ilyen nagyon általános kérdés, hiszen ki ismeri önmagát, tehát folyton folyvást változunk, de igazából válaszban benne volt, hogy az, hogy igen, tehát hogy valójában az, ami ugye a fejlődés során azért akár a kudarcok, akár mondjuk a nagy szerelmek és abból való tanulás, hogy igen, sok esetben úgy tűnik, hogy ez valahol azért csak torzul nálad, ez hogy van, vagy ez csak megint egy ilyen nagyon külső általános kép az én fejemben?
Nem, ez nem általános kép a fejedben, de én ezt úgy tudom kezelni, hogy értem, amiről beszélsz, én is csomó képességet szívtam magamba, amire esetleg nem lett volna szükségem, vagy más milyen életstádiumban kellett volna magamba szívni, és ezt most pedig tudom használni, tehát tudom kamatoztatni a jelenlegi életemben azokat a fifikákat, rafináltságot, esetleg azt, hogy tudom, hogy ki mit akar hallani, tudom, hogy kinek mit kell mondani, hogy elérjem azt, amit uh-huh. szeretnék. Ezzel így szinte még az üzleti életben is lehet boldogulni. Ugyanakkor azt, hogy ki vagyok, azt pedig hát igazából Ráckeresztúron kezdett el kibontakozni, mert addig csak sodródtam az árral, és nem is érdekelt igazából, hogy ki vagyok, mert nem foglalkoztam ezzel, és ugye ahogy elkezdtem magammal foglalkozni, úgy kezdett kikristályosodni, és lettek ezek a tulajdonságok akár ilyen kézzelfogható, vagy nevesített tulajdonságok, nem tudom más szóval mondani, és innentől fogva már ugye kezdett kialakulni az önismeretem. Persze ez mindig fejlődik, de az alap dolgokat azt hiszem, hogy tudom, és tudom tudatosan kezelni és irányítani őket. Például tudom, hogy konfliktuskerülő vagyok, nagyon nehezen mondok nemet. Belesodródok olyan szituációkba, akár a munkahelyemen, amit utólag tudom, hogy nemet kellett volna mondanom, mert már annyi mindent veszek a nyakamba, már nem mondok nemet a főnökömnek, mert hogy is tehetném, hogy nemet mondok, hogy már engem nyom össze. És akkor tudom a praktikákat, hogyha ilyen szituáció, hogy érzem, hogy nemet kéne mondani, de tudom, hogy nem fogom tudni megtenni, akkor megpróbálok időt húzni. Tehát, hogy ezeket így tudom, és akkor megpróbálom úgy alakítani, hogy egy olyan, hogy össze tudjam szedni a gondolatémat, hogy milyen frappáns válaszszal tudjak nemet mondani, vagy éppen úgy nemet mondani, hogy ez ne fájjon senkinek. Persze, ez is plusz energiát vesz igénybe, de azt hiszem, hogy itt innentől, vagy onnantól lett tudatos az egész, ahogy elkezdtem magammal foglalkozni, és ezért gondolom azt, hogy minden egyes embernek akár tananyagi szinten kötelezővé tenném azt, hogy egy évet az életéből igenis foglalkozzon magával, hogy ki ő, honnan jött, a gyerekkor, a szülők, családfa, több szempontból megvilágítani az életemet, merre tartok, milyen céljaim vannak, és ezt tényleg így átgondolva, nem egy nap, nem két nap alatt, hanem tényleg időt hagyni arra, hogy ezek be tudjanak érni, mert az én életemben ez nagyon hasznos volt, és a legjobb döntés az volt, hogy lementem Ráckeresztúrra. Persze nekem is csomó minden előzte meg, és gondolom neked is, Gergő, így hasonló, mert általában a szenvedélybetegség és a drogfogyasztás hasonló reluxát úz a szemem elé, vagy a szemünk elé, olyan, mint hogyha így átszűrődne a fény, de igazából szürkeség van, így látom, hogy ott mozognak emberek, meg így csinálnak valamit, de én teljesen más csinálok, ezért nem gondolok bele, hogy ők mit csinálnak, vagy ha belegondolok, akkor igazából félelemmel tölt el, és arra gondolok, hogy én biztos, hogy nem tudnám azt csinálni, csekket fizetni, felelősséget vállalni, munkába járni, nem, ez csomó félelemmel tölt el, és akkor inkább így belövök még egy adag kábítószert, és így kicsit lejjebb tekerem a reluxa lapjait, hogy még kevesebb fény szűrődjön be. Úgyhogy pontosan ezért nem is volt önismerete, megmondom, nem is foglalkoztam ezzel, és nem is tudtam, hogy én ki vagyok, de tudtam. Azt gondoltam, hogy én egy szenvedélybeteg, kábítószerfüggő, heroinista, hajléktalan vagyok, akinek ez dobta a gép, és igazából nincs visszaút. Akartam, hogy történjen valami, magamtól nem mertem megtenni, vártam, hogy történjen valami, gondoltam, hogy a hatóságok fognak lépni, vagy már jól túladagolom magam, vagy így vártam, meg szerettem volna, hogy valami történjen, mert éreztem, hogy ez nem a legjobb állapot, de nem mertem megtenni ezt a lépést. De kicsit elfutottunk, meg elkanyarodtunk, mert hogy ez tökre érdekel, hogy neked hol jött be a képbe nem is a kábítószer, hanem inkább az út, ami oda vezetett. Tehát, hogy a társaság, vagy az otthoni szeretet hiánya, vagy mi volt az, ami arra felé tolt most már így keresztúri fejjel?
Igen. Hát azt hiszem, hogy ugye mondtam, hogy én a saját korosztályommal nem jöttem ki. Nem tudom, nem tudtam kapcsolódni hozzájuk, én valahogy mindig egy kicsit másfajta voltam. Így nekem volt egy kis álomvilágom, én nagyon szeretek olvasni ezek a könyvek, és ugye azokat nem vittem magammal, az egy otthoni felépített életem volt. Kifelé viszont nekem volt egy fölépített imidzsem, a vagányfiú, a bevállalós, aki mindent megmert csinálni, és mivel elég nem éltünk rossz módba végül is, nekem azért sok pénzem volt, úgymond, amit el tudtam lopkodni otthonról, meg amit kértem, és könnyű volt így beilleszkedni egy olyan csapatba, hogy nagyon sok cigi volt nálam még így, amikor fiatalok voltunk, ugye a tiltott dolgokra mindenki bukik, és hát egyszerűen ott csinosabb lányok voltak, mindenkinek robogója volt, és úgy, ott úgy éreztem, hogy engem elfogadnak ilyen fiatalon, hát elfogadtak, mert volt kit, nem tudom, lehúzni, vagy hát így kihasználni azt, hogy én ugye fiatalabb voltam, és így én tök jól el tudtam velük sodródni, mert egyébként a döntéseket nem hoztam, csak örültem, hogy na, végre bevettek egy csapatba.
Valahol a tartozás érzése fontos, igen, én is ugyanígy voltam vele, csak nekem suliba jött, hogy így tartozzak a vagányokhoz, mert az milyen menő, kevesebbet tanulnak, meg hátcsoportba ülnek, meg akkor meg lehetett cigizni, a suliba cigiztek az iskola udvarán, és ugye nekem is ugyanígy így jött a nagyobbaktól, felsőbb évfolyamoktól a cigi, és ugye azzal indult az egész. Neked is a sima cigaretta volt az első lépcső, vagy?
Igen, én a Barna Sofitba sikerült elkezdenem ezt a csodás karriert. Igen, cigaretta, és akkor utána mentünk, persze, ezek a kis házi bulis sörözgetések. Akkor még a drog nem volt annyira jellemző, de aztán nagyon hirtelen jött.
De ez egy pozíció megszerep, hogy mennyire fontos egyébként az egyén életében, hogy ő hova pozícionálja magát, hogy ki ő, ugye már ott is azért valamilyen szinten, hogy én, aki beviszem a cigarettát, vagy adott esetben van pénzem, meg tudom hívni, és hogy ezek milyen fontos szerepek egy gyerek életében adott esetben, hogy milyen képet tud elhitetni, mert ez végül is csak egy elhitetés, ugye, hogy kívül engem milyennek lássanak. Aztán az egy másik dolog, hogy mekkora feszültség van bennem, hogy annak a szerepnek én mennyire tudok megfelelni, vagy hiszem el, hogy ez valójában én vagyok.
Ezért egy gyerek ezt nem tudja végig gondolni. Ez csak
tudatosan, nyilván, de így, hogyha végignézzük, azért mégiscsak ez valamilyen formában minden ember életében valahol megjelenik, ezek a milyen szerepet játszok el, egyébként belül, hogy érzem, hogy ez mennyire való nekem, vagy mennyire tudok én vele azonosulni. Te ezzel hogy vagy? Te milyen erősségedre számíthatsz most például, hogy itt most az átváltozás, megújulás, vagy nem is tudom milyen szavakkal illesselek, mire számíthatsz?
Ugye ez tényleg így van, hogy ezek a képességek nem teljesen haszontalanak. Nekem az volt a egyik legnagyobb felismerésem itt, hogy ezek valóban használhatóak. Én ezt valahogy a megtéréshez kötném, én ezt sok bibliaórán el is mondtam, vagy csak így személyes beszélgetésekben, hogy én ezeket fölismerem magamban, meg persze tudom is magamról, így egyszerűen nem használom rosszra. De egyébként most már egyre többször kérnek tőlem segítséget, ami még mindig nagyon furcsa nekem, és hogy tudom jóra használni. Ugyanígy tudom szintén kommunikációba, vagy a sok olvasás miatt a szókincset. Most például belevágtam a tanulásba is, ott is látom hasznát annak, hogy általában elolvasom azt, amiben betű van. Illetve, hogyha olyan emberekkel hoz össze a sors, vagy így a hétköznapokba, akiknek semmi köze a szenvedélybetegséghez, de azért ott is vannak problémák az életbe, akkor én nagyon jól meg tudom válogatni a szavaimat, úgyhogy nem is kell rajta gondolkoznom, és könnyebb kapcsolatot teremtenem emberekkel.
Uh-huh. Igen, ez a kommunikációs készség, ez nagyon sokat jelent.
Igen,
is, hogy
meg az érzések megfogalmazásában nagyon-nagyon tényleg itt mindenki, tehát nem kellett senkit úgy különösebben bíztatni, vagy nagyon magyarázkodni, hogyha az érzésekről kérdeztük, hogy az micsoda. És ez egyáltalán egyébként tényleg nem jellemző, tehát hogy ez egy furcsa dolog is. Egyébként mit mondanál egy anno hozzád hasonló korú típusú gyereknek most, a mostani eszeddel?
Hát végül is a drogok változtak, meg a szerek, de egyébként így, amit művel, az ugyanaz. Nagyon nehéz ebbe tanácsot adni. Én itt Ráckeresztúron azt tanultam meg, hogy mindig az egyénhez nézzem. Tehát, hogyha én másnak visszajelzést adok, akkor soha nem egy sablon szerint, vagy egy megtanult dolog szerint adom, hanem fölmérem, hogy őt mennyire ismerem, így nagyjából ő mire képes, vagy lelkileg hol tart, és így ahhoz képes tudok segítséget nyújtani, meg szeretek is. Én emlékszem, hogy ezt nekem bármikor mondták, hogy ne csináljam ezt, ne csináljam azt, ez lesz, meg az lesz, jó, persze, tudom, hegyi beszéd, idősebb, ami tiltott, azt amúgy is szeretem, meg egyébként én úgyis okos vagyok, meg vagány, úgyhogy ezt nekem így nem kell elmondani. Én beszélgetnék, és megpróbálnám valahogy egy kicsit így megfogni a lelkét, hogy én azt a belül lévő embert lássam, azt a kicsit, aki fél, és ezért így mutatja magát nagynak.
És sokszor azzal találkozom, de ez valószínűleg ez munkahelyi ártalom is, hogy valójában nincs társaság, tehát, hogy aki egy kicsit is másképp gondolkodik, az nagyon magára marad, és nagyon-nagyon magányos tud lenni, és szinte úgy érzik, ugye ez megint csak egy érzés, hogy valójában választanom kell, hogy a magány egyedüllét, vagy hát marad a társaság, ahol hát ki ilyen, ki olyan mértékben, ki ezt, ki azt. És így nagyon-nagyon nehéz, tehát nekem szülőként is nehéz, de egyébként szakemberként is nagyon nehéz, hogy ebben mit lehet jól mondani, mert valójában a magány az tényleg egy nagyon feszítő dolog, és persze igen, találd meg, van hozzád hasonló értékrendű, de hogy ez azért nem annyira könnyű, vagy nem is tudom, nem annyira nyilvánvaló talán.
Én a tudatosságot szoktam mindig említeni, vagy használni, amit az előbb is, mert lehet, ha mindent realizálok, és mindent kézzel foghatóvá teszek, akkor meg tudom nézni, meg tudom vizsgálni, és el tudom dönteni, hogy milyen érzéseket fog bennem kelteni lehet egy társaság, nem azért, hát egy társaságot nem azért használok, mert hason értékrendűek, és ugyanazt gondolják, amit én, és ugyanúgy látnak mindent, amit én, hanem lehet, hogy egy társaságot azért használok, mert mulattatnak, mert szórakoztatnak, mert kikapcsolnak, mert jól esik rájuk nézni, és én magamban gondolok, amit gondolok, tudom, amit tudok, és egyszerűen én szoktam ilyeneket csinálni, hogy kutyasétáltatás, vagy tehát olyan helyzetek, ahol nem alakul ki, vagy ha ki is alakul, tehát hogy egyszerűen a tudatosságot tudnám még mindig mondani, hogy így lássak, hogy látok, és talán ezt tanácsolom az előző kérdésedbe visszamenve, hogy próbáljam, hogyha én kívülről láttam volna magam így teljes valójában, akkor lehet, hogy másképp cselekszem, de nem is
tudtam. Tehát, hogy szemlélni, és amikor tudatos vagy, akkor tudatosan dönts, hogy akarom, vagy nem akarom, vállalom.
Információ, a tudás, az, hogy mit csinálok, hogy miért csinálom, hogy nekem kell ezt csinálnom, hogy meddig akarom csinálni, tehát, hogy és persze, igen, az, hogy az információ, hogy így tudom-e, hogy mit csinál, mivel rombolom, ha akár eszem, vagy iszom, tehát, hogy persze én is vizslatom végig az ételeknek az összetételét, de azért így igyekszem megtudni, hogy mi az, amit megeszem, vagy mi az, amit elszívok, vagy mi az, amit magamba fecskendezek. Tehát ez nem volt mindig így, hanem gondolkodás nélkül, ugye ettem, ittam, fecskendeztem mindent.
És Gergő, te hogy vagy? Mi az, ami hangsúlyos? Már nem akarom, hogy elvigyük itt nagyon a beszélgetést, hogy azért mégiscsak itt vagy, igen, és nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy mik azok a hangsúlyos életciklusok, vagy életesemények, amit szívesen megosztanál itt a rádió hallgatóival.
Igen, hát ugye mondtam, hogy nem az első terápia, így azért gondolom az fontosnak, hogy hiteles legyen, aki segíteni próbál. Nekem ez nagyon fontos, mert így azokat én alapból nem tudtam rá odafigyelni, aki esetleg így mondott valamit, de ugyanakkor rossz példát mutatott, akár így a saját életében, amiben beleláttam egy kicsit, az így engem nem érdekelt. Amik nagyon jók, például én a katonasságra szívesen emlékszek, igaz, hogy az is pont terápia után volt, és nem biztos, hogy pont oda kellett volna kerülnem. Az nekem egy jó emlék volt. Hát furcsa, de kétfajta dolog van az életemben, ami azt mondom, hogy jó volt. Talán az, hogy én ilyen versenyző típussal mentem a munkahelyekre, és mindenhol sikerült eljutni valameddig, amit aztán leromboltam. Így ez volt az én egyik szórakozásom. És most már tudom, hogy ezt nem tudtam volna máshogy csinálni, mert használtam. Tehát így ebből karrier nem lehetett volna. És a másik, hát így talán az, hogy még amikor a legmélyebben voltam, akkor is voltak olyan emberek, akik így nem is segíteni próbáltak, de így még azt a Gergőt is elfogadták. Tehát így mindig nyújtottak valami kis támogatást vagy segítőkezet, és nagyon sokszor figyelmeztettek, de nekem fejjel kellett menni a falnak sokszor, hogy én ezt belássam. Így nekem, én nem voltam ilyen bűnöző alkat, vagy valami, én ehhez gyáva vagyok. Én általában dolgozgattam, így mindenhol így kitaláltam, hogy én az egyszerű melós leszek, és akkor majd ebből karriert csinálok, legyen az bármilyen, hát kipróbáltam legalább 20 fajta szakmát, és ugye ez sem múlt el nyomtalanul, mert így ügyesebb vagyok, de most már tudom, így ez is az önismerettel van kapcsolatban, hogy nekem ez volt a legfontosabb itt Ráckeresztúron, és általában így, ahol olyan terápián voltam, ami adott nekem valamit, az ugye Zsibrik és Ráckeresztúr volt, mind a kettő egy olyan hely, ahol van itt, és nincs rá erőltetve senkire, de meg lehet benne találni magát az embernek, mert ez plusz még egy olyan segítség, ami segít egyáltalán így elfogadni magam. Ugyanúgy én tudom, hogy most már nagyjából, hogy milyen vagyok, hát így ezt én el is fogadtam, és így együtt élek magammal, és ezért tudok most építkezni. De egyébként a családi kapcsolatokat tudnám mondani, mert lehet, hogy nem tudtak nekem úgy segíteni, ahogy kellett volna, de ugyanakkor én se tudnék úgy egy embernek, mert ott már olyan érzelmi szálak jönnek be, amik nagyon erősek. Így ettől függetlenül én nekik vagyok a leghálásabb.
Jól értem, akkor nagyon kritikus voltál, akár a mentorokkal szemben is, hogyha ugye kiderült a gyenge pontja, de minthogyha ebben változtál volna, minthogyha azt mondod, hogy sokkal elfogadóbb vagy magaddal, illetve megtapasztaltad azt, hogy milyen az, amikor úgy elfogadnak, vagy segítőkezet nyújtanak neked, amikor már te magadat már nem.
Igen, nekem ez is problémám volt a baráti kapcsolatokban, hogy én nem nagyon tűrtem el hibákat, tehát általában a szenvedélybetegek sokkal érzékenyebbek, mint mások, és én meg aztán megtanultam magamról, hogy pláne érzékeny vagyok, és ugye így, hogy használtam, ittam, drogoztam, bármit csináltam, így ezeket én nagyon nagy sebnek éreztem. Tehát így nem tudtam ezért pontosan barátságokat kötni, mert ahogy valami kis tüske volt bennem, én azt nem tudtam lekommunikálni, kibeszélni, elengedni, semmit nem tudtam, nekem az fájt, és onnantól kezdve én azt az embert kizártam így nagyjából az életemből. És most, hogy, és ugye magamra meg vagy úgy tekintettem, hogy az a image, hogy vagáncságú vagyok, vagy az önsajnálatban voltam, mert sajnáltam magam, hogy ezt tette velem a világ, hogy én itt tartok. És mióta ezeket sikerült fölismerni, meg túllépni rajta, azóta én sokkal könnyebben elfogadok másokat is, így a hibájukkal együtt, mert hogy magamat is elfogadtam.
Most te változtál, vagy a mentorod változott, vagy mindkettő változott, hogy...
Hát szerintem az én hozzáállásom változott az emberekhez. Én soha nem voltam rossz emberekkel körülvéve, csak nem láttam meg a jót.
Ez nálad is volt ilyen?
Hogy a mentorokat...
Hát igen, mert hát nyilván azért egy alaptermészet, hogy keressük a hibát, és ugye ha keresünk valamit, azt meg is találjuk, mert nem vagyunk tökéletesek, tehát ebbe azért ez nem nehéz feladat, hisz alapvetően ugye így működünk, sokkal kevésbé működik az, azt tanulni kell, hogy megtaláljuk a jót és az erősségeket, tehát ugye az egy tanulási folyamat.
Én nem érzem magamban azt, hogy kerestem volna, vagy akár keresném jelenleg, akár a körülöttem lévőkből, vagy akár a mentorokból a hibát. Annó az én saját mentoromat én választottam, annak ellenére, hogy nem lehetett, mondjuk ennyiben talán egyezik a Gergővel a hozzáállásmódunk, hogy azért így kinéztem, meg kiszűrtem, hogy ki az, akivel el tudnám képzelni a közös munkát. Oda mentem hozzá, megkérdeztem, mondta, hogy ilyet nem lehet, de szimpatikus vagyok, és megpróbálja elérni ezt a stábgyűlésen, és utána végülis ő lett a mentorom, és be is jött. Nekem egyébként egy terápiám volt csak, nem is tervezek többet, viszont az tökre érdekel, hogy mennyire rombol ez az öt alkalom családi kapcsolatot, vagy akár saját magadban a
hitet.
A hitet, köszönöm. A kapcsolatot.
Nem véletlenül vagyunk itt kapcsolatban.
Igen, hát nekem mindig éreztem, hogy hiányzik valami az életemből, és ez, hogy ennyiszer elbuktam, így különösképpen én nem adtam fel a reményt, meg én tudtam, hogy majd egyszer sikerülni fog, csak nem tudtam, hogy mi kell hozzá, és pont ez, ami előbb volt, hogy a mentorokkal, hogy itt nem a mentorokkal volt a hiba, hanem velem, ugyanis itt egy ilyen helyen, egy ilyen helyzetben annyira mélyre kell menni az embernek az önismeretbe, vagy megismerni magát, amitől én nagyon féltem, és nem is voltam hajlandó rá, és így nem is tudtak nekem segíteni idáig, vagyis hát Ráckeresztúrig, mert mindent megpróbáltak, de engem nem lehetett feltörni, mert én mindig hagytam egy falat magam és az emberek közt.
És ezt megtört a jég? Úgy érzed?
Meg, én megtörtem magam, meg segítettek is, és így azóta sikeres ez a dolog.
Egyébként nekem is volt ilyen, attól függetlenül nem volt több terápiám, de én 4 hónapig tartottam magam, mindig kérdezgették, hogy miért jöttem ide, meg miért vagyok itt, és mondta, hogy le akarok szokni, meg nem akarok drogozni, és végül is utána 4 hónap után jöttem rá, ismertem be valami magamnak, hogy igazából a családi béke motivált, és tudtam ezt elmondani a közösségnek. Nagyon érdekes volt tényleg, hogy így tartottam magam, hogy visszanézve, hogy az első 1-2 hónapban, nem is az első 1 hónapban, amíg nem véglegesítettek, addig én azt hangoztattam, hogy nekem nincsen semmi bajom. Én börtönbe mentem a Ráckeresztúrra, én nem fogyasztottam előtte kábítószert, és úgy voltam vele, hogy hát igazából nincsen semmi bajom, csak így egy kicsit megpihenünk, egy kicsit így hát, ha tudnak segíteni, nézzük a jó oldalát, és ugye meglebegtetett annak a szele, hogyha nincsen semmi bajom, akkor miért vagyok itt, akkor hagyjak olyannak helyet, akinek van baja, és utána feldobtam a kezem, és elkezdtem hagyni, hogy a közösség hasson rám, meg a feladatok, és akkor előbb-utóbb elértem azt, hogy tényleg megtört nálam is a jég, mint ahogy te is ezt mondod, hogy megtört a jég, és ezt tök jó hallani. Gergő, lassan a műsoridő végéhez közeledünk.
Kinek köszönnéd? Lehet, hogy csak ezért, ne, hogy ugye említetted a családodat, és olyan szépen beszéltél itt a műsor előtt, bocsánat, hogy közbeszóltam, csak hogy viszonylag kevés idő van, hogy van-e olyan valaki, akinek megköszönnéd, akár a kitartását, akár még ha nem is a támogatását, de a nem támogatásával, hogy támogatott téged, van ilyen?
Igen, nem sorolom föl, mert nagyon sok elmenne az adásidőből, sőt a következő hatból is. Én azt hiszem, hogy a nagymamámnak köszönhetek a legtöbbet, aki most hallgatja. Egy akkora élettapasztalattal és bölcsességgel nagyon sokat tudott segíteni, és ott bejutottak olyan dolgok is, amik nem csak a eszemig, hanem a szívemig értek el. Illetve én a családomat emelném ki, és az olyan embereket, akik segítenek a hozzánk hasonló embereknek, tehát akikben így van jóság, és megismerik mutatni, és most így a legtöbbet Rászkeresztúrnak és az ott dolgozóknak.
Jól érzem, hogy elérzékenyültél, mert hogy eddig mindig olyan szépen beszéltél, de most, amikor ugye nagymamáról meg a családról beszéltél, úgy lehetett látni, ezt nyilván a hallgatók nem látják, de azért szeretném a figyelmükbe ajánlani, hogy mintha teljesen másképp reagálnál a dolgokra, és ez meghat mélyen belül az a fajta szeretet. Jól érzékelem?
Igen, nekem furcsa még megtapasztalni a boldogságot, meg a meghatottságot. Én ilyen érzéseket nem nagyon engedtem meg magamnak, és mióta, igen, azóta ezek nagyon sokat adnak, és hát ezt is el kell viselnem.
2 perc van még az adásból, jó mondva másfél. Minden egyes hallgatónak, minden egyes vendégnek meg szoktuk engedni, hogy kívánjon 3-at itt a műsoridő végén, úgyhogy most ezt neked is megengedjük, hogy szabadjára enged a fantáziádat, abba a tudatba, hogy ez egy szent hely, alattunk egy kápolna van, úgyhogy Isten meghallgatja a kívánságainkat, és még teljesíti is.
Hát nem egyszerű. Hát én, hogyha kívánhatnék 3-at, az első szerintem mindenkinek az lenne, hogy a családja és a rokonai közt minél több egészség és szeretet legyen, ez nálam is így az első helyen áll. Én kiemelném ezeket az intézményeket és azokat az embereket, akik segítenek a bajba jutottakon, legyen az szenvedélybeteg, éhező, vagy bármiről van szó tényleg. Illetve, hogyha önző is lehetek egy kicsit, akkor én nagyon szeretném, hogyha el tudnám végezni mondjuk most az iskolát, meg utána még egyet, és akkor egy olyan munkába tudnék dolgozni, amit hivatásnak tudok tekinteni.
Hát én azt hiszem, hogy mindenki büszke lesz rád, és mindenki bízik benned. Most már végre neked kell elhinned, hogy képes vagy, és hogy ez ott van benned. Mert azt hiszem, hogy mindannyian bízunk ebbe, és ezt mi tudjuk, csak neked kell végre ezt megérezned, megértened. Úgyhogy kívánom, hogy sikerüljön.
Én is kívánom, hogy sikerüljön a legjobb úton, vagy köszönjük, hogy eljöttél, köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak, köszönjük a Hajnalnak a műsorvezetői segítséget, a technikusunknak a technikai támogatást. Velünk 4 hét múlva ugyanebben az időpontban tudnak találkozni. Áldás békesség, szép estét!
Áldás békesség!
Áldás békesség, jó estét!
Ez a sorsom, ez az életem, szabad.